Új főbíró, új környűlállások. A lelkes eredés nőttön nőtt, a város ügyei egyre rosszabbul néztek ki, a törvénykezés szünetelt, mióta a vásárokat eltörülték, mert nem volt honnan bírákat fogni, pedig Kecskeméten a fogott bíróság volt úzusban. A vásárra jött idegenekből állították össze a törvényszéket. Most pedig, hogy Szűcs János a főbíró pálcát letette, nem akadt, aki utána nyúljon, hiszen nem evett nadragóját senki. 4-5 rendeletet kapni napjába, csupa lehetetlen kívánságokkal, és azon a nyájas dologgal, hogy mert különben karóba húzatom kegyelmedet, amilyen bolond világban, meg is cselekszik. Az emberek hangosan zúgolódtak. Vagy költözködjünk innét, vagy halljunk meg itt, de így nem élhetünk. Csinálni kell valamit. De mit? A törököt csak nem verhetjük ki az országból mi magunk, ha a császár se bírja. Amint egyéb tanácskozának Gonter Retten a szenátorok a városházán, egyszerre csak bekiált a nyitott ablakon egy hang. Már én pedig azt mondom, hallja kegyelmetek, hogy nem elkergetni kell a törököt, hanem idehozni Kecskemétre. A szenátorok mind fölnéztek. Ki az a vakmerő? Ki beszél odakint? A Leszcsák Szabó fia. Hogy mer az a mi beszédünkbe belekotyogni? Méltatlankodik Zaládi Márton, és intett a hajdúnak. Csukja be kend az ablakot. Porosznoki Gábor felugrott, mintha valami villamos erő lökte volna fel. Én pedig azt mondom, nem kell elkergetni a fiatalembert, hanem ide kell hozni, hogy meghallgassuk. A komoly városi atyák a fejéket csóválták, de a legtekintélyesebb szenátornak nem mertek ellent mondani. Csak Ágoston Kristóf duzzogott, az apja is bolond ember, a fiú is az. Egy diáktól kérjünk konzíliumot? Hát persze van neki, mert ő már kapott. Mit? Tudakolta a kíváncsi Kriston Ferenc. Konzílium Abeundit. Ha-ha-ha! Kicsapták Nagyváradról. Hadd adjon tanácsot, ha-ha, igenis. Úgyse sok tekintélyünk van, hadd legyen még kevesebb. Aztán elbeszélte, hogy az apja hőbölgős, egyik kereke hiányzik. Minap a Derek Bruno, hogyha elküldte hozzá a kabátját, hogy vegye ki belőle a zsírpecsétet. Ki is vette, de úgy, hogy a pecsétes helyeket kivágta ollóval. Szegény Bruno atyát, ő csak utána ütötte meg. Pintyő Gyuri a hajdú lelkendezve hozta be ezelőtt a Leszcsák gyereket. Csinos szikár kamasz volt, olyan serta haja, mint egy kartácsoló kefe. Fiam, szólt hozzá nyájasan Porosznoki, az imént bekiáltottál valamit, ami az én fülemet megütötte. Nem kell restelned. Na, itt bővebben kimagyarázhatod. Leszcsák Miska nem jött zavarba, világosan, értelmesen szőtte font a szavait. Én bizony azt gondoltam, nemzetes urak, hogy amilyen viszonyok között mi édes szülővárosunkban itt élünk, nem sokat érnek a holt fermánok, írásbeli biztosítékok, százszor többet érne, hogy egy eleven bég, vagy legalább csausz, aki köztünk lakván igen sok apró kellemetlenséget elhárítana a fejünkről. Szabad város vagyunk, nemzetes urak, de szabadságunk láncokból van kovácsolva. Keresünk magunknak egy zsarnokot, hogy megélhessünk. A tanácsnokok összenéztek, ámultan megbabonázva. Ilyen szép meleg szavakat rég nem hallottak, ilyen szép érces hang még nem csengett ebben a teremben. Reggel óta ül neki tanácstalanul, és íme, mintha egy váratlan fákja gyúlna ki a sötétben. Vivát! Kiáltá puszta Máté. Ez aztán okos beszéd! Igaza van, mondá az ősz Pató György, ezüst menteláncát megrázva. Tiszta búza szemet kaphat ki a polyvából. Porosznoki Gábor felkelt helyéről, odajárult Leszcsák Miskához, és megveregette a vállát. Voksod van, fiú, ezen túl, szólt ünnepélyesen. Ő legkevélemet, Leszcsák uram, közülünk. Éppen volt az zöld asztalnál a üres szék, a Szűcs Jánosé. Lelkesedés tört ki erre, a magyar emberek szeretik a meglepő fordulatokat, s ez az volt. A városatyák felugráltak kezet szorítani a kamasszal, még Ágoston Kristóf is békülékenyen dörmögte, Kriston Ferenchez szólva. Csak az a kecske apja ne volna. Ugyan hagyja kegyelmed, válaszolt Kriston uram kesernésen. Visz a város címerében is kecske mekeg. Jó, jó, de az apja még Bocskorostó útnak jött be Kecskemétre. Éppen nem látszik meg ez a gyereken. Valóban, mindenki olvashatta egy orvosi szakközlönyben nemrég, hogyha egy fehér ember sebét, orvosi nyelven bőrfolytonossági hiányát egy szerecsen bőrével tolják ki, a kis fekete bőrdarab lassanként megfehéredik a fehér emberen, és viszont a fehér bőr fekete lesz a szerecsen testén. Ez a processzus folyik századok óta a nagy magyar városokban. Egy idegen család teljesen összefor a magyar testbe, sőt, még a színét is felveszi. Az öreg lestják szabó úgy néz ki fakó hajával, kerek fejével, mint egy oszcsépka, még Miska már tojásdat kemény arcával, melyen az agyafurtság is látszik, dióban a szemével, vékony bajuszával, igazi kún, aki úgy venné ki magát a teremben, ha becsületes ruhába lenne, s nem ingújba, mint a falon függő ős szenátorok valamelyikének az unokája. Nagy lendülettel indult hát meg a tanácskozás. Kimondták egy lélekkel, hogy Kecskemét ez idő szerinti politikája oda megy, minden áron törököt szerezni. Majd új tárgyra tért át az elülülő porosznoki. Általában még a főbírói szék betöltése. Boldog időkben jutalma ez a polgári virtusoknak. Az egész város részt vesz a választásában. De ma, mivel a főbírák egész sora mártíromságot szenvedett, egyet karóba húzatott a budai szandzsákba, egy a konstantinápai jedikujába sengedett el búsrapságba, egyet a kurucok szurkáltak agyon a pikákkal, a negyediknek a hitvesét rabolták el ma, mondom, hősies önfeláldozás a főbírói pálca elvállalása, és egy polgártársunkat sincs jogunk választás útján odadobni a szerencsétlenség torkába. Mert kiadnák ma a szavazatokat az egyesek? Arra, aki sokra becsülnek? Lehetséges, hogy nem a közbizalom, hanem a közgyűlölet emelne a közügyek élére embereket? Én lehetségesnek tartom ezt, nemzetes urak. Zajos tetszés. Igaz, úgy van. Hát így cirkumstanciák között, miután a főbírónak a szenátorokból kell lennie, az az egy módus vivendi van, ha a kegyelmetek közül önként vállalna valaki a főbírói tisztet. Nyugtalanul indít el tekintetét körös körül. Templomi csönd honolt a terembe, a szenátorok meg sem moccantak. Senki, kérdi elboruló homlokkal. Akkor hát legvégső eszközhöz kell nyúlnunk, melyet akkor rendelnek el ősi szokásaink, ha valakinek végzetes kimenetű feladatot kell a szenátorok közül vállalnia. Hozza be, Pintyő, az ólomládát! A hajdú egy kis ólomládikát hozott be a szomszéd benyílóból, melynek mind a négy oldalán egy halálfej volt keresztbetett kaszákkal kiverve. Itt van a 12 kocka, szólt porosznoki tompán, és kigurította őket az asztal közepére, mely zöld mezőjén pajkosan játszott, ugrált a beszűrődő őszi napsugár. Egy fekete, 11 fehér. Aki a feketét húzza, az a főbíró. A kockákat újra a ládába rakta vissza. De csak 11 szenátor van jelen, szólt közbe Kriston uram reszketek hangon. Az egyik kocka fölösleges. Kivévén, ha Lestják uram is húz. Hát ha voksa van, húznia is kell. Érte Zaladi uram, a jogok köpenyege kötelességekkel van megbélelve. Hadd húzzon! Dönték el egy értelemmel. A Lestják Miska szeme megcsillant, arca kigyulladott. Bár csak a feketét húznám, gondolta magában. Ez alatt a hajdúk révén kiszivárgott a kün ácsorgó tömegbe a Miska esete. Hogy ülnek ott a szenátorok reggel óta dermed ésszel, hogy aztán jött a Miska az ablakalás, üres telefeléjük alatt mind dobta közéjük a bölcsesség szikráját, mire fogta magát Porosznoki Gábor, behívatta az utcához, s oda ültette a zöld asztalhoz a város vénei közé. Hallott már valaki ilyen dolgot, de hiszen Porosznoki Gábor még itt derék ember, aki a bagócsőrében is észreveszi a fényeset. A nap élénken hullámzott az épület előtt, néha egy hang kivált a zsongásból. Éjjel, Lestják, Miska, lássuk Lestjákot, hallani akarjuk!
Fábiánné asszonyom egy nagy csoportnak magyarázta élénk mozdulatokkal, mintha köpülne. Megnyilatkozott a vesze, Isten álmába adta tudtára, mit kelljen mondani a szegény városunkat, hogyan kell a gonosz pogánytól megmenteni?
Hogy most miért szemelte ki az Isten éppen őt? Kérdezi kegyelmed, létásiné asszonyom. Mert ő szent felsége mindig a mester emberek gyerekeivel dolgoztat. Igen. Krisztus urunk ácsmesterfia volt. Ez meg egy szabó mesterfia. De ahol jönni?
A szomszéd házikóból szapora léptekkel csörtetett elő Lescsák Mátyás uram. Dühösen lógat egyik kezében a rőfőt, a másikban egy buzavirág szín mentét, amelyen még ott voltak a fércek.
Hol az a kölyök? Hadd ütöm agyon!
Kiáltozott hevesen.
Ide őt, itt kell lennie!
Bent van a szenátusban.
Kicsoda, Miska? Hát hogy ment oda? Előlem bújt el, na hiszen bevárom én, mi kijön. Majd adok én ennek az imposztornak, fogdol jává, tölöm a gézegúzt, odaadom neki a vasat ezelőtt egy órával, hogy melegítse meg, mert még haza kell vinnem ezt a mentét a halasi polgármesternek, aki deputációban mégyen abba holnap Pest megyéhez, Nógrád megyébe. Most aztán bekiáltok a konyhába, Miska, hogy már azt a vasat? Hát se vas, se Miska. Ne bukadjon meg az ember mérgébe.
Pártját fogta Miskának Katona Bálint a szűrszabó. Nem lehet ám már az ilyen felnőtt legényt szabóinasznak befogni, vasaló melegítéssel kínozni.
A saját portájáról ítélkezik Kent,
vágott vissza nyersen a szabó.
Hát mit tegyek vele, ha nem való másra a sehonnai? Előbb-utóbb úgyis felakasztják.
Persze, mindig a városi ügyek után hajkurász.
Adok én neked városi ügyeket. Kérj fel velem a gazembert.
Abból ugyan semmi sem lesz, szólt vele újra Katona Bálint, a fiú mai nagy érdemére gondolva.
Így süllyedjek el, a föl nem képelem.
Katona Bálint már éppen magyarázni akarta puhább anyagba dolgozó pályatársának, hogyan jutott be Miska a szenátusba, amikor nagy robajjal megnyit a tanácsterem ablaka, és nemzetes porosznoki Gábor uram kihajolt.
Tiszteletre méltó népei Kecskemét városának! Szólt a tömeghez stentori hangon,
mire síri csend állott be.
Jelentem kegyelmeteknek a tanács nevében, hogy a mai naptól számítva egy évre a város főbírája törvényeink és szokásaink szerint nemzetes, tiszteletreméltó és vitézlő Lescsák Mihály uram lett.
A meglepetés felsziszenése nyisszant végig a tömött csoportokon. A első szál hautára nyílt talán.
Lescsák Mihály!
Az első hang talán még így indult, de egy másik hanggal találkozott útközben egy meglehet szokásból elszabadult éjjennel. Milyen fogva részint elakadt, megtompult, részint éjjenné hegyesedett ki, és utána sok száz meg száz hang mind-mind éjjenek, csatlakozott a kidomborodó, az uralmat magához ragadó első éjjenhez, nagy széles és hömpögő kiáltását dagadva a levegőben. Ám az első éjjen szerényebb, és az első ha-ha-ha, vagyis a nevetés frissebb, akkor az éjjel szakadt volna ketté, és most a fellegverő ordítás úgy hangzanék, mint a mélységes pokol kacaja. Ha pigula massza, minél nagyobb, vaskosabb, annál könnyebb, mint egy lágy pehely, melyet az első fuvallat visz a magasba, hemperget, himbál jobbra-balra. A harcogó éjjelzése az utcák önteni kezdték a népeket, mindenünnen kíváncsian rohantak elő, némelyek csákjákkal, vizes vödrökkel, hol a tűz, vagy pedig efféle kérdésekkel, mi az, mi történt? A városház kapuja megnyílt, és a szenátorok kettesével jöttek, közbül Lescsák Mihály.
Jön, jön!
Rémítő tolongás támadt, mindenki hozzá akart férkőzni. Kevélyen, méltóság teljesen lépdelt, mintha nem is a régi lenne. A fiatalság pírja égett arcán, szemeit mosolyogva hordozta körül a tömeg között, ahogy illik a szerencse fiához. Két oldalt egy-egy hajdó aprózott mellette, magasra emelt pálcával, miként a római konzulok liktorai. Ez volt a hatalom külső jelvénye Kecskeméten. De rá is fért nemzetes bíró uramra, mert egy kicsit furcsán festett az ezüst gombos dolmányú tekintélyes szenátorok között egy 22 éves suhanc, vedlet mellénykébe, ingújba, vagy hogy ezért volt érdekes a látnivaló, amelyre újongásba tört ki a nép. A dolog lesztyák hol elhalványodott, hol bíborvörös lett. Isten, Istenem, álmodom-e? Megdörzsölte apró szürke szemeit, vagy hogy talán az előszivárgó könycseppeket törülte el.
Fogjon meg, szomszéd!
Csak ugyan összeesett volna, ha katona Bálint fel nem tartja.
No, most már spángolja már el kegyelmed a város főbíráját. No, ha olyan nagy potentát maga.
Nem felelt semmit, kezeiből erőtlenül hullott ki a rőf, szemét behunyta, de a sötétben megérzi a főbíró közeledését, egyszerre hozzáugrott, mint egy förcsög, és rátelítvén a vasalatlan új mentét, melyen még a fehér szélnák, meg a kréta vonalak is rajta voltak. A tömeg ezt is élénk, zsibbasztó tetszés rivalgással fogadta, csak katona Bálint kurjantott fel tréfásan. Hollá, Mátyás bácsi, mibe megy most már a halasi polgármester fülekre? Az öreg szabó dőfösen felelte. Menjen őkem, mert szűrben, kis emberi arra, hogy én varjak neki mentéket. És ezzel, mint egy ökrelődző bika utat vett magának a csoportosuláson, rohant egyenesen haza a házikója előtti kis kertbe, ahol egy nagy körte felógatta kívánatosan rozdapirott gyümölcseit, az alátámasztott hatalmas ágak kifelé csüngtek az útra. Mint az evet, oly gyorsan mászott fel egész a koronáig, és eszeveszetten elkezdte rázni a felsőgaljakat, erre a felséges zamatuk körték az ő féltett kincsei, sűrűn potyogtak a tömeg közé, gyerekek, asszonyok összeröppentek, és a gyümölcsre vetették magukat, mint mikor koronázáskor aranyokat hányt szét a tárnokmester. Megelőtt férfiak is lehajoltak a guruló körték után. Erjetek, lakmározzatok! Rikácsolta az öreg, s rázta szilajon, egyre rázta a vénfát, míg csak egyetlen körte volt rajta. Így tartotta meg a fia installációját.